A Klubrádió korábbi adásának ismétlése következik. Galaxis kalauz Timár Ágnessel.
Kellemes délutánt kívánok, ez itt a Galaxis kalauz 138. epizódja, a mikrofonnál Timár Ágnes. Az előző adásban megbeszéltük, hogy milyen hatással lehet egy készülő műre az adott kor, amelyben a szerző nekilát. Ihletet meríthet, lemásolhatja, vagy éppen a valóság szöges ellentétét ábrázolhatja könyvében. Persze nem csak az íróra, az olvasóra is sok minden lehet hatással, amikor kiválasztja, hogy mely regény világában merüljön el.
Első megálló.
A vonalban Kamarás István szociológus van velem, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Az olvasót is befolyásolhatja az, hogy mi az, ami őt éppen körülveszi, és ennek hatására választ ki mondjuk egy könyvet. Lehet olyan általánosságot mondani, hogyha éppen a legcsodálatosabb világban élünk, akkor szeretjük mondjuk sokkolni magunkat horror tematikájú könyvekkel, és mondjuk amikor például valamilyen nagyon rossz helyzetben vagyunk, akkor pedig a realitásoktól elszakadva valamilyen inkább a boldogságot közvetítő könyveket választunk, vagy azért nyilván ez ennél bonyolultabb, de inkább személyiségfüggő a dolog.
Vannak ilyen jelenségek, hogy bonyolultabb és személyiségfüggő is, de általánosabban azt mondanám, az ember nem csak úgy hip-hoppa semmiből, vagy véletlenszerűen, vagy spontán, vagy rapszodikusan olvas, hanem mindig valamihez, valamiért, esetleg valami helyett, vagy valami ellen olvas. Ez a valami pedig lehet lélektani, van a jellegű, és lehet szociológia jellegű. Ez egy sok ismeretlenes egyenlet, hogy végül is valaki miért éppen ezt a könyvet választja ki, miért éppen a hősök közül ez vagy az a hős tetszik neki, illetve hogy miért tetszett neki, vagy nem tetszett, hogy mi tetszett benne, és mi nem tetszett. Szerintem az olvasás kutatók, jó magam is foglalkoztam ezzel, megpróbálják amennyire lehet ezeket a magyarázó tényezőket, okokat felkutatni.
Bár említette, hogy ez lehet véletlenszerű is, azért nyilván ebből a felsorolásból kitűnt, hogy itt egy bizonyos szempontból tudatos olvasóval állunk szembe, még akkor is, hogyha ő maga nem tud róla, hogy miért választotta ezt a könyvet, de mindig kell, hogy legyen a háttérben egy ilyen választási ok, vagy az ember még mindig idő elütésnek is levesz egy könyvet a polcról.
Ez jó kérdés. Egyáltalán nem arról van szó, és én nem arról akarok beszélni, hogy tudatos az olvasó, egyáltalán nem. Még amikor azt mondom, valami helyet, vagy valami ellen, vagy el akarok aludni, hát az egy tudatos választás, mert tudja, hogy olvasás közben elalszik. Hát egyáltalában nem mindig tudatos, de a nem tudatos választások és hatások mögött is ott állnak társadalmi jellegű magyarázatok. Az, hogy valaki férfi vagy nő, fiatal vagy idős, hogy milyen foglalkozást űz, hogy mi mindent olvasott előtte, mennyire művelt, milyen kultúrához tartozik, vagy részkultúrához, szubkultúrához tartozik. Ezek mind-mind befolyásolják, nem mindig olyan egyértelműen tendenciák vannak.
Arról nem is szól, vagy attól függen, hogy mi az, amiről hallottak, és akkor itt egy perccel azért az oktatásra érdemes kitérnünk, hogy azért ez egy állandó vita, hogy mennyire kell mondjuk az oktatásban, akár mondjuk a középiskolai oktatásban a klasszikusokat olyan módon megtartani, hogy azt mondjuk a gyerekeknek, hogy már pedig ez az alap, hogyha neked nem tetszik Mikszátnak ez a könyve, akkor te nem fogod megérteni az irodalmat, és vajon behozzuk-e Harry Pottert a kötelezők közé, vagy ezzel fogjuk megutáltatni. Tehát ez tényleg egyfajta alapozást jelenthet, vagy valaki később is rátalálhat az olvasásra?
Természetesen az olvasmány választást, a műveknek a hatását, azt mondta, befolyásol adott kultúrát, de benne van az adott iskola rendszer, a kötelező olvasmányok, ezek azért viszonyítási pontok. Most nem akarok nagyon eltérni a tárgytól, de hát valaki gimnáziumba akar tanulni, vagy a szülei és az ő maga is, akkor azt jelenti, hogy én részt veszek egy társas játékban, amelynek szabályai vannak. A szabály a tananyag, és abban benne vannak a kötelező olvasmányok. És az a más kérdés, hogy ezeket jól kell kiválasztani, egy, kettő, jó lenne, ha a diákoknak is lenne ebbe valamiféle beleszólása, tehát ha a szakemberek által okosan kiválasztott kötelező olvasmányok mellett a diákok kedvenceiről is szó esne, akár olvasmány formájába, akár popzenei alkotás formájába. Ez természetes lenne, sajnos nem egészen az még mindig.
Mindig, hát ezzel a fura szóval élve el akarunk veszni egy könyvben, vagy van, aki szeret gyorsolvasva A-ból B-be eljutni, tehát hogy ez is egy kétfajta olvasói attitűd, tehát hogy maga a könyv az mindig egy másik világot képvisel a számunkra, aminek a részesei akarunk lenni, vagy tulajdonképpen továbbra is csak a lapozgatás.
Életünk nagy részét a mindennapok valóságába éljük, és időnként ebből a valóságból átrándulunk másfajta valóságokba. Ez lehet egy tévéműsor, lehet a mobiltelefonon megnézett kis film. Valami más azonban nem mindig a fantasy filmek és írások, nem mindig a Csillagok háborúja. Már azt mondom, hogy nem mindig a Gyűrűk ura, az már itt az nagy különbség van, mert a Gyűrűk ura, mint regény is, meg még film is, tulajdonképpen egy nagyon komoly filozófiai tartalommal rendelkező valami, és ez a másik világ már másfajta olvasói elvárásoknak felelhet meg. Ezek kétségkívül nagyon fontosak, és az nagyon fontos, hogy persze ebbe az ember belemerüljön. Mint az ember belemerül egy számára szép táj csodálatába, vagy kellemes életnek az élvezetében, ilyen értelemben az élménybe az ember belemerül. Itt most egyébként pozitív élményekről beszéljünk, a negatív élményekben is sajnos, és abból is nagyon nehéz kirángatni az ember, de most maradjunk a pozitív élményeknél. Ez egészen természetes emberi dolog, hogy belemerül. Na most azt lehet persze felületesen olvasni, én magam is, mint szakember, sokszor felületesen olvasok, átfutok át egy cikket, hogy érdemes-e alaposabban elolvasni, mint hogy felületesen átfutok egy levelet, egy beírást, egy blogbejegyzést, stb. És akkor eldöntöm, hogy valóban érdemes-e erre nagyobb energiát folytatni. De igazából az élményolvasás az sohasem felületes. Felületesen lehet olvasni egy kötelező olvasmányt, hogy valami fogalmam legyen róla természetesen.
Igen, bár szoktuk ugye mondani, hogy mondjuk valaki fal egy könyvet, mégis sokszor azt látjuk, legalábbis magunkon azt tapasztaljuk, hogy ami igazán szép, meg megfog minket, azt sokkal tovább olvassuk, mert szeretjük ízlelgetni az egy-egy mondatokat, meg bekezdéseket.
Ez is ennél bonyolultabb is, igen, ezek mind létező jelenségek, de gondoljunk arra, hogy sokszor 5-6-szor elolvasok egy könyvet, vagy még többször megnézek egy filmet, és nem tudok vele beszélni. Ez azt jelenti, hogy ízlik nekem, mondjuk, ha így értem. Ez nagyon érdekes, hogy a megismételt élmény. Az ember szeretné még egyszer ugyanazt átélni. Ez egyébként a mindennapi életben is előfordul, hogy még egy gombóc fagylaltot enni, meghosszabbítani a jót, az élményt. Ez egyébként az olvasmányokkal is így van. Nagyon érdekes, hogy külön kutattam a másodszori elolvasást. Sok esetben csak megismételni szeretném az eredeti kellemes élményt. Másik esetben pedig másodszorra fedezem fel azokat az izgalmas részleteket, szépségeket, mert elsőre leköt a cselekmény. Kíváncsi vagyok, hogy ki a gyilkos, kíváncsi vagyok, hogy egymásé lettek-e, hogy a jók győznek-e. Másodszorra pedig kirajzolódnak a jellemek, az érdekes fordulatok, filozófiai mélységek, stb. Ezeket is tapasztaltuk. Azért általában ma már az emberek ritkán olvasnak el valamit még egyszer, gyakrabban nézünk meg még egyszer filmet.
Ez inkább az időhiányból következik?
Kétségkívül, hogy van egy fölgyorsult élet, esetleg nem is falunk, hanem habzsolunk. A fölgyorsult világban sokféle módon abban élünk, a kapcsolataink sem tartósak, sok esetben kíváncsi vagyok a következőre, illetve évenként lecserélem a mosógépemet, a porszívómat, hogy még jobbra, ha erre van pénzem. Ugyanez a mobiltelefonokra is vonatkozik. Van kétségkívül egy ilyen jelenség is, ami a kétségkívül olvasmányokban is mutatkozik, de inkább az a kérdés, hogy maga az olvasás időt is igényel, egy bizonyos erőfeszítést, még egy krimi is, már az oda kell figyelnem, hozzáteszem, mi kutatók tudjuk, hogy a magyar krimi olvasók nagyobb része nem krimiként olvassa a krimit, hanem kalandregényként. Tehát nem nyomoz együtt a detektívvel, hanem követi az eseményeket, mint a kalandregény olvasó, ugye, amikor a cowboy fölpasztan a lovára, akkor az olvasó mögé passza, és amikor a cowboy lő, akkor én is lövök. A krimiben egy szellemi feladványnak a versenyben való megoldása lenne, ilyen értelemben tudjuk a kutatásainkból, hogy kevesen olvasnak rendeltetésszerűen krimit például.
De ezt honnan lehet tudni, hogy én most nem együtt nyomozok és együtt gondolkozom vele? Tehát már nyilván a kutatásnél bonyolultabb volt, hogy ezt most itt össze tudjuk foglalni, de mikor van az, hogy én mellé, és mikor van, hogy mögé állok?
A krimi olvasásnál ez viszonylag egyszerű. Bizonyos könyvek erőfeszítést kívánnak tőlem. Odafigyelést, koncentrálást, és ezt az áldozatot nem mindig hozza meg az ember egy olvasmányért. De aki számára egy könyv, egy mű elolvasása a fontos dolog, és tudja, hogy ez erőfe, akkor fölvállalja az erőfeszítést. Na most hát ezt onnan tudjuk, hogy nagyon sokat beszélgetünk az olvasókkal, mint a kutatók, és ez az elbeszélésekből egyértelműen kiderül, például, hogy van a szabályos és a nem szabályos könnyű olvasó.
Egyfelől talán a filmek újranézése azért is gyakoribb jelenség, mint mondjuk az újraolvasás, mert hogy valóban egy instant élményt kapunk, és kevesebb energia ráfordításra van szükség, viszont rövidebb ideig tudunk újra elmerülni abban a bizonyos világban. Azt lehet mondani, hogy van olyan kiemelkedő csoport, akár kor, akár nem, akár végzettség tekintetében, aki hajlamos jobban elmerülni az adott világban, tehát tényleg azért akar akár mondjuk több kötetből álló regény szágákat is olvasni, mert abban a világban a lehető leghosszabb ideig részt akar venni.
Igen, itt most az a helyzet, hogy milyen világba elmerülni, mert tulajdonképpen egy félig meddig pornográfia irányába tartó szövegbe is elmerülhet az, aki ilyen módon akar élvezkedni. Tehát sokféle elmerülés van, és el lehet merülni Hegelnek a filozófiájában is, aki számára az ő kérdéseire Hegel tud választ adni. Nagyon érdekes egyébként, hogy ott van az közel 1000 oldalas Gyűrűk ura, hogy ezt ebben a fölgyorsult világban mégis milyen sokan olvassák, méghozzá olyan emberek is, akik egyébként nagyon keveset olvasnak könyvet. Tapasztalatból ezt is tudjuk. Valami varázsa van még mindig a mesének. Ez az európai kultúra, mert az ázsiai kultúrában megelégszenek egy látvánnyal, vagy egy nagyon-nagyon rövid haikuval, aminek nincs is története. Az európai kultúra az mesecentrikus, és hát persze a Thomas Mann Varázshegye is egy mese, a Jancsi és Juliska is egy mese, és hát mondjuk a legegyszerűbb, nem akarom mondani, hogy primitívebb sztori, vagy akciófilm is egy mese. Ha már ugye említette a Harry Potter, Harry Potter varázsának egyik oka a mese, ami bizonyos mértékig a kelta mondavilág meséire is emlékeztet. Egyidejűleg viszont az akciófilmek fölgyorsult pattogós ritmusára is, akciófilmekben 10 másodpercenként van egy akció, körülbelül ez a helyzet a Harry Potterrel is. Ez nagyon érdekes ötvözete egyébként. Azt lehet mondani, hogy viszonylag igényes szórakoztató műfajnak és a kevésbé értékes, de figyelmet lekötő akciófilmeknek egy sajátos ötvözete mondjuk ez a regény. És ebbe is el lehet merülni.
Hogyha mondjuk a végzettséget tekintjük, vagy mondjuk az adott munkát, amit végzünk, az mennyire van befolyással az olvasmányra, amelyet kiválasztunk? Tehát nem is feltétlenül csak arra gondolok, hogy aki mondjuk intellektuálisabb alkat, akkor az annak megfelelő olvasmányt fogja választani, hanem például, hogyha azt mondom, hogy nekem szabadidőm van, akkor én most kikapcsolok abból, hogy én értelmiségi munkát végzek, és akkor a elnézést, de legalja ponyvát fogom olvasni, vagy fordítva, tehát hogy ki lehet-e indulni ebből?
Nem mögött sok tapasztalat van, ebből ki lehet indulni, de tovább kell lépni. Azt kicsikről tudjuk, hogy az igényesebb olvasmányok olvasása és a magasabb iskolai végzettség összefügg. De nagy számú kivétel van, ön is említett ilyet, igen, az egyetemi docens vagy a tudományos akadémia doktora, akár kémiából, akár történelemből, viszonylag könnyed szórakoztató olvasmánnyal is fölüdítheti magát, természetesen. Azért azt is tudjuk, hogy a képzettebbeknek a könnyed műfajai is nehezebbek, mint a kevésbé képzetteké, de rengeteg kivétel van, ez nem determinisztikus összefüggés.
És hogyha a másik oldalt vesszük, így furán szólva, tehát hogyha mondjuk klasszikusan a munkás osztályt, amit a műsor folytatásában majd azért ki fogunk bontani, hogy tulajdonképpen ide mi tartozik bővebben, lehet azt mondani, hogy ott már önmagában a szórakozásnak nem egy kiemelkedő része az olvasás, vagy de az olvasás csak a más típusú olvasmányok választása.
Nem, egyáltalán nem lehet mondani. A legelső kutatáson egy 3000-es fős minden a magyarországi munkások és olvasás volt. Itt természetesen megtaláltuk a különbséget mondjuk az iskolázatlanabb segédmunkások és iskolázatlanabb szakmunkások között. Az értékesebb irodalom aránya növekedett a végzettség növekedésével, de hát itt is a kép egyáltalán nem volt ennyire egyértelmű, a tendencia nem volt ennyire egyértelmű. Sőt, hát amikor ezt a kutatás, ugye ez a kutatás 1968-ban folyt, akkor a magyar munkások nem olvastak kevésbé igényes műveket, mint az angol munkások. Tehát köztük klasszikusokat, értékes, romantikus regényeket, és így tovább. Itt egyet hozzá kell tennünk, Magyarországon még nem volt tévé. Tehát igazából a szórakozás lehetősége sokkal szűkebb volt, nem volt tévé, nem volt autó. Ilyen módon az ember inkább ráfanyalodott, hogy így mondjam, az olvasásra, másképpen nem volt a könyvnek olyan erős konkurensek, ami mára tőlünk nyugatabbra lévő világban megvolt.
Nagyon szépen köszönöm Kamarás István szociológusnak, hogy beszélgetett velem az olvasási szokásainkról.
Örömmel, máskor is.
42. Mihely is tudjátok, hogy mi a kérdés, érteni fogjátok a választ is.
Ahogy a beszélgetésből kiderült, korunk és nemünk mellett végzettségünk is befolyásolhatja könyvválasztásunkat. Ahogy természetesen a szabadidő eltöltésében és a munkavégzés módjában is találhatunk különbséget, ha összehasonlítjuk a fizikai és a szellemi munkát végzők körét. A folytatásban többek között azt vizsgáljuk, hogy a munkás megnevezés az egyes korokban hogyan változott.
Második megálló.
A vonalban Valuh Tibor, a Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézetének tudományos tanácsadója, az Eszterházy Károly Egyetem professzora van velem. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Amikor általánosságban azt mondjuk, hogy munkás megítélés, akkor ahhoz valamiféle, ha nem is kétkezi munkát, de mondjuk egy bizonyos társadalmi osztályt kapcsolunk, miközben hát mindenki munkás, aki munkát végez, most nagyon ostobán fogalmazva, lehet mégis akkor a munkás szónak valamiféle konkrét definíciót adni?
Természetesen lehet adni ma is, meg lehetett adni 10 éve, 20 éve, 30 éve is, csak mindig változott a munkás szóhoz kötődő jelentés tartalmaknak az értelme és magának a munkás szónak kifejezésnek, társadalmi megjelzésnek is a tartalma és az értelmezése. Azért mindenképpen érdemes megjegyezni, hogyha egy picit szeretném meghatározni, hogy ki is az a munkás, hogy alapvetően olyan emberekre gondolunk a társadalomtudományi megközelítések szerint, akik élethivatás szerint fizikai munkát végeznek, és ebből a fizikai munkából tartják fenn önmagukat és a családokat. Tehát ez egy nagyon tágas definíció, de egy kicsit közelebb visz a dolog lényegéhez. És hát ilyen emberek, embercsoportok folyamatosan léteztek a modern korban, még akkor is, ha manapság már nagyon megváltozott a fizikai munkának a tartalma, és sok tekintetben átalakult, és a gépesítés sok esetben megkönnyítette a fizikai munkavégzést.
Igen, éppen ezt akartam kérdezni, hogy azért az, hogy fizikai munkás, az is eléggé tág fogalom, vagy az is mondjuk egy változó fogalom. Itt van egy túlig jelenleg, hogy mekkora fizikai igénybevétel az, ami már fizikai munkának számít.
Nyilván a fizikai munka, a fizikai munkás fogalma is meglehetősen tágas. Ha ezt szűkíteni akarjuk, akkor nyilván nem arra kell gondolni, hogy mekkora fizikai igénybevételt jelent, és nem szerintet teszünk különbséget, hanem az, hogy milyen gazdasági ágban végzi ezt a munkát. Ezért azt szokták mondani, hogy igazából a modern társadalomtudományi, társadalomtörténeti megközelítések már inkább városi munkásról beszélnek, vagyis olyan emberekről, akik az iparban, a kereskedelemben, a közlekedésben, a bányászatban és a szolgáltató szektorokban végeznek fizikai munkát. És így kötődnek tulajdonképpen egy a munkavégzés jellegén keresztül egy társadalmi csoporthoz. De hát, hogyha arra gondolunk, hogy mondjuk az elmúlt 30 évet nézzük a rendszerváltás előtti időszakot, meg napjainkat, hasonlítjuk össze, akkor ha csak egy példát említenék rá, egy telefonszerelő fizikai munkásnak számít, hiszen műszerész, technikus, behúzott bizonyos drótokat, és 30 évvel ezelőtt volt a fő tevékenysége, hogy összekötötte a telefonhálózatot. Ma a munkának a nagyobbik része az, hogy ő már olyan technikai ismeretekkel is rendelkezik, informatikai ismeretekkel, amivel, bocsánat, a kifejezésért életet lehel a vonalakba, tehát hogy megadja azt a fajta tartalomszolgáltatást, és az ő munkája már nem csak a drótok behúzásáról szól, vagy nem elsősorban arról, hanem arról, hogy informatikai tudás birtokában és eszközök használatával létrehozza a nagysebességű internet kapcsolatot is. Tehát így megváltozott ilyen értelme a munka jellege, de másra is lehet hasonló példát mondani.
Mennyire régre kell visszamennünk, hogyha mondjuk a munkás fogalom megjelenését akarnánk megtalálni? Mert ugye nyilván most itt beszéltünk az előző rendszerről, de hát azért mondjuk az ipari forradalom legalábbis egy olyan pont, amire az ember első körben gondolna, hogy azért már ott megjelenik egy szélesebb réteg.
Így van, tehát ahogy átalakul a foglalkoztatásnak a rendszer, ugye az ipari termelés és a tömegtermelés kialakulás előtt azért alapvetően kézműves keretek között folyt a különböző használati cikkeknek az előállítása, ezeket mesterek végezték, cégek keretében végezték, aztán manufaktúrákba szerveződtek, és aztán igazából hát az országonként és régiónként változik. Magyarország esetében azért 19. század első felében jelennek meg a modern nagyüzemeknek az előfutárai tulajdonképpen igazából a 20-as, 30-as évek, 1820-as, 1830-as évektől legkorábban, és aztán igazából majd a 19. század második fele az, amikor megjelenik a munkásság, mint egy új társadalmi csoport, és egyre tömegesebb és fontosabb társadalmi csoport. Ez tulajdonképpen azzal a modernizációs folyamattal is nagyon szorosan összefüggött, ami a 48-49-es forradalom után, illetve a kiegyezés után Magyarországon kibontakozott és végbe ment.
Onnantól kezdve, hogy nevet kapott ez a réteg, akkor a magát odatartozónak valló ember, hogy akkor ez meghatározza akkor innentől fogva általánosságban az egész életét, ez a tudat.
Nyilvánvalóan lehet ilyen pontokat találni. Egyrészt azért volt egy általános ideológia, tehát a munkás jogokért, a munkavédelemért, biztosításért, a munkakörülmények javítás időről időre szerveződtek, hol spontán, hol szerveződtek formában kisebb-nagyobb mozgalmak, helyi, regionális, időnként országos mozgalmak. Ezzel együtt a nyugat-európai fejlődés a hatása Magyarországon is megjelent a 19. század végén a szervezett munkás mozgalom és annak a pártjai, majd ugye lett a Magyar Szociáldemokrata Párt is. Szóval, hogy ilyen politikai oldalról is lehet ezt közelíteni, és ideológiai oldalról is, de alapvetően egy baloldali elkötelezettségű csoport jellemezték a munkásságot, és a munkásság egy része is baloldaliként határozta meg magát nyilvánvalóan, mert ott találta meg azt az érdekképviseletet a szakszervezetekbe, azt a szervezetek pedig kötöttek a Szociáldemokrata Párthoz, és így zárult be ez a másik oldalról. De azt is lehet látni, hogy az azért bizonyos értelemben mítosz, hogy a munkás az automatikusan baloldalit jelent, baloldali párthoz kötődött, vagy baloldali szavazót jelentett. Például Magyarországon a 20. század elején, különösen a 1910-20-as évek fordulóján elég erős volt a keresztény szociális gondolkodásmód és mozgalom, és ahhoz is kötődött. És egy harmadik elem az, hogy ki hogyan határozta meg magát, az attól függött, hogy ő hol dolgozott, mint munkás, hogy kisiparban dolgozott, vagy pedig nagy vállalatnál, nagyobb gyárban dolgozott, ugye mert nagyon sok nagy gyár van volt Magyarországon a 19. század utolsó harmadától, a Rimaurány Sabotarjáni kőszén és vasművészvénytársaságtól kezdve a Weiss Manfred, ami akkor jött föl, a Ganz, a Máva és sok minden más lehetne említeni, ahol viszont volt a munkásoknak egyfajta gyári és lokális kötődése, tehát Ószton, vagy Salvótarjánban, vagy Misfolcon, vagy Csepelen, ott nem csak a gyárhoz kötődtek, hanem a lokalitáshoz is, és bizonyos értelemben ezeket a vállalatok is kihasználták a identitás erősítés lehetőségét szociális juttatásokkal, lakásépítéssel és sok minden mással próbálták a törzsmunkásokat megkötni, akik viszont arra is büszkék voltak, hogy ők rimás munkások például, vagy Weiss Manfredban dolgoznak, mert az egyfajta presztízs kisangot tettek.
az adott területen való munkavégzés, tehát a személyes munkavégzés az, ami alapján mondjuk meghatározhatták saját magukat, vagy sokkal inkább mondjuk maga a cég, ahogy ön is mondta, illetve a cég által adott juttatások, tehát a presztízst mondjuk inkább az jelentette, hogy bizonyos vállalatok milyen pluszt adtak azon túl, hogy hát munkát és fizetést.
Nyilván ennek is szerepe volt, de azért azt is lehet látni, hogy Magyarországon azért a 19. század utolsó harmadától megkezdődött a több generációs munkáscsaládoknak a kialakulása. Tehát nagyon sok példát lehet találni egy-egy üzem gyártörténetének és társadalmának a vizsgálata során, hogy a nagyszülők, a szülők és az unokák azok ugyanabban a gyárban dolgoztak, nagyon sok esetben ugyanabban az üzemegységben is dolgoztak, mert tulajdonképpen átörökítették a pozíciójukat a családon belül. Másfelől ezekben a nagyobb gyárakban, különösen a képzett munkások esetében, és nem a csere szabatos napszámos vagy segédmunkás réteg esetében, nagyon nehéz volt bekerülni, tehát a gyári lojalitás szempontjából is fontos volt, hogy valaki ott dolgozik, meg a megbízhatóság. Tehát, hogyha ha már ott dolgozott az apja vagy a nagyapja, akkor ő valószínűleg úgy nevelődött otthon, úgy szocializálódott, hogy megkapja azokat az értékeket, a tisztes munkának a becsületét, a jó érzéssel elvégzett feladat átélésének az örömét. Mert hogy olyan szociális közegbe került a családban, amit aztán az iskolában, a tanoncévekben, meg fiatalmunkásként, már a gyárban vagy üzemben megerősítettek benne, és ezek így együttműködtek, tehát a szociális juttatásoktól kezdve az identitásig, az öntudatig, és a felnőtté válás szocializációs folyamatában ezek az elemek együtt hatottak.
Most mi ugye azért az előző rendszerről beszélünk, és hogyha azt vizsgáljuk, hogy ezek a juttatások milyen jellegűek voltak, akkor jobbára az ember olyasmivel találkozik, hogy a munkahelyén való elismertség, vagy akár mondjuk a munka utáni, de még mindig a brigádhoz, közeghez való kapcsolódást erősítő elfoglaltságokban lehetett valamiféle pluszt kapni a munkán túl. Azt is látjuk, hogy mondjuk olyasmiben is fektettek, hogy egyébként érezze a munkás azt, hogy lejárt a munkaidő, letette a lantot, és onnantól kezdve az élet a családé, a barátoké, vagy pont ez volt a lényeg, hogy ezen kívül a kisebb körök ne nagyon alakuljanak ki, és még ez a családbarát kategória is inkább a céghez és az ahhoz való lojalitáshoz kapcsolódjon.
Abban, amit említett, azért a 20. századi magyar történelmet és üzemtörténet, vagy gyári társadalmat történetét, ha vizsgáljuk, akkor a két háború között még tulajdonképpen a korábban kialakult hagyományok működtek, tehát megpróbálták az embereket a juttatásokon túl mindenféle társadalmi integrációt segítő intézményekbe bevonni, például ilyenek voltak az olvasóegyletek, amelyek művelődési, kulturálódási és érdekvédelmi és érdeksegélyező egyletek is voltak. A háború után, a kommunista hatalom átvétele után ez a fajta integrációs rendszer sok tekintetben megváltozott, mert belépett a politika direkt módon a mindennapi életbe és a szocializáció folyamatába, és ott fontos volt a szocialista brigádhoz kötődés például, és az egyéb ilyen tevékenységek, és amikor már nem a Rákosi korszakban vagyunk, hanem a Kádár korszakban, akkor pedig a munkaversenyeknek is lett egy picivel több értelme, mint a szalonista mozgalomnak. Persze nyilván korlátok között, tehát hogy a szabadidőt is próbálták egy kicsit ott is befolyásolni és lekötni. Másfelől pedig aztán a késő 80-as vagy a 80-as években, a késő Kádár korszakban pedig ugye beindult a vállalati gazdasági munkaközösségeknek a rendszere, ahol tulajdonképpen a többletjövedelmet lehetett legálisan megkeresni, nyilvánvalóan a szabadidő rovására. Tehát, hogy ezek nagyon összetett folyamatok.
És hogyha mondjuk ugrunk egyet, tehát váltunk egy rendszert, és azt nézzük, hogy mennyit változhatott az egyébként a korábbi korszak által meghatározott munkáshoz hasonló mostani munkavégzőnek az attitűdje, hogy egész egyszerűen, ha véget ér a munkaidő, akkor el akarom felejteni, hogy én ma egész nap dolgoztam, és minél inkább elszakadni attól, és egy egészen más típusú életet folytatni. Tehát, hogy ez egyfajta hozománya lehetett ennek a dolognak, vagy a kettő ugyanúgy jelen volt, hát nyilván a lelkekben?
Hát nagyon nehéz ebben különbséget tenni, mert hogy egyfelől az államszocializmusnak a megszűnését követően, tehát a 80-90-es rendszerváltást követően egyfajta árnyék vetült a munkás létre, mégpedig azért, mert 89 előtt ideológiai és politikai hivatkozási alapként is használták ezt a társadalmi csoportot. A másik tényező, hogy 90 után az átmenet folyamatában a piac gazdasági átalakulás során azért a munkássághoz tartozóknak a többsége a vesztesként kerül ki ebből az átalakulási folyamatból, ugye a nagy üzemek bezárása miatt. És akkor el volt foglalva a megélhetési stratégiáinak az új tervezésével nagyon sok ember, aki korábban ide tartozott. És a harmadik része ennek a történetnek talán az, hogy persze kialakultak új típusú identitások. Tehát ma megjelent a multinacionális munkaadó, akinek egész más a munkakultúrája és a munka iránti elvárása, mint korábban volt Magyarországon. És persze vannak kis és közepes vállalkozások, ahol termelés folyik, nyilvánvalóan szétszámmal, ott pedig azt lehet látni, különböző szociológiai vizsgálatok azt mutatják, hogy ott meg egy egészen érdekes, kicsit a 19. század végétől kialakult magyar nagyvállalatokra jellemző paternalista gondolkodás és gondoskodás mód érvényesül, tehát ahol nincsenek nagyon élesen jelen a mindennapi munkában a társadalmi különbségek. És akkor ebből persze nagyon sok minden következik, a munkanap végén le lehet-e tenni a munkát, hogyan lehet rávenni az embereket többletmunkára, el akarják-e hagyni ezt a munkát. Akik együtt dolgoznak, azok milyen kollektívát alkotnak, bemennek egy sört meginni a munkavégzés után, összejönnek-e, összetartanak-e. A kisebb vállalatoknál ezt könnyebb megszervezni nyilvánvalóan, különösen, hogyha a munkaadó munkáltatónak van erre célja és szándéka, hogy ilyen típusú közösséget is próbáljon építeni. A nagyobb vállalatoknál ott szerintem ez, amit én ismerek szociológiai kutatásokat, azok azt mutatták, hogy ott inkább műhelyekre taboltan működnek ezek a dolgok, és egyfajta társadalmi önszerveződés formájában. És egy dolog nagyon fontos, ami 89 előtthöz képest megváltozott, nagyon sokan próbálják magukat egy kicsit eltávolítani, akik fizikai munkával élnek, a munkás szónak a tartalmától, azért, mert valószínűleg úgy érzik sokan, hogy ennek van egy pejoratív jelentése is. Egy pár évvel ezelőtt készült szociológiai felmérésben, amikor megkérdezték a szalag mellett dolgozó embereket, hogy sorolják be magukat, hogy ők hova tartoznak, akkor nagyon sokan azt mondták a megkérdezettek közül, hogy ők nem segédmunkások, nem betanított munkások, nem is munkások, hanem operátorok. Tehát ez is egyfajta identitás újrakonstruálását jelent.
Nagyon szépen köszönöm Valuch Tibornak, a Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézetének tudományos tanácsadójának, az Eszterházy Károly Egyetem professzorának, hogy mindenről beszélgetett velem.
Köszönöm szépen.
Utak? Ahová megyünk, ott nincs szükség utakra.
A munkavégzés típusától majdnem függetlenül napjaink egyik legáltalánosabb nehézsége, hogy az időnket minél hatékonyabban osszuk be, és törekedjünk a maximális egyensúlyra munka, pihenés és szórakozás között.
Harmadik megálló.
A vonalban Estót Márta kócs van velem, szia!
Szia!
Általánosságban az időnket hogyan tudjuk helyesen beosztani, mert hogy ezzel szokott a legnagyobb problémánk lenni, hogy amikor azt mondom, hogy hát ezt pikpak megcsinálom, és utána szabad a és azt veszem észre, hogy este van. És nem tudom, hogy hol rontottam el a dolgot, próbálom így felgöngyölíteni az eseményeket, de nem sikerül. Kezdjük akkor az elején. Tehát, hogyha valaki azt látja, hogy kifolyik állandóan az idő a kezéből, akkor mi az első lépés? Tehát, hogy keresse meg a hibát?
Az első, igen, valóban, az első lépés az, hogy naptároz. Hogy elkezd fölírni naptárban minden cselekedetét és olyan cselekvést, ami az ő egy napjában ugye jelen van. És különböző színekkel, és az időtartamat is odaírja, és különböző színekkel kell megjelölnie, a következő kategória szerint, vagy kategóriák szerint. Az egyik, hogy mi a munkaidő. A munkaidőben például óránként 10 perc szünet, azt már egy másik színnel kellene beírni. Mert egy dolog, hogy munkahelyen vagyunk 8-10 órát, 12 órát, de hogy ritkán tartunk igazi szüneteket, amelyben kikapcsol az agy, a test egy picit megpihen, az izmok ellazulnak, vagy akár, hogy mozgunk, vagy tornázunk, vagy fölállunk a gép mellől. Ez az egyik. A másik, hogy a szabadidőt föl kellene bontanunk fontossági sorrendben. Mi az a saját idő, amit én magamnak szánok, magammal. Ez nem azt jelenti, hogy barátok vagy család, hanem kettesben vagyunk, vagy hármasban, kinek hány énje van jelen egy ilyen szabadidőben, ez a me time angolul egyébként. én időnek hívjuk. Fontos lenne, hogyha nem is minden nap, de kétszer-háromszor egy héten, és ezt mondom, ez a minimum, legyen saját időnk. Ez az az idő, hölgyeknek mondom, mikor kifestem a körmöm, nem csinálok semmit, és ábrándozok, vagy egyszerűen csak fekszem pizsamában az ágyban, reggel tovább, mert megtehetem, vagy a fürdőkádban fekszem, és mindenki békén hagy, és a telefon nincs ott, és csak élvezem azt, ami velem történik. Vagy ellenkezőleg naplót vezetek, egy kicsit aktívabb gondolkodásba megyek bele, és aztán van a társadalmi idő, amit általában barátok, vagy munkahelyi kapcsolatok munkahelyen kívül, aztán nagyon-nagyon fontos a családdal, aki közvetlen kis családdal és a nagy családdal. A közvetlen kis család az a feleség, férj, gyermek, és aztán a nagyobb család, nyilván itt a szülők, nagyszülők, nagynénik, unokatestvérek tartoznak. Mindegyiknek helyet érdemes adni, és tisztán látni, hogy mikor kerül sor mindegyikre, és mennyi időt vesz majd igénybe. És el kell kezdeni úgy gazdálkodni, mint a pénzzel, vagy mint azzal a dologgal, ami nagyon fontos számunkra. Tehát, hogyha például olyan emberek társaságában vagyunk, ahol nem érezzük jól magunkat, akkor menjünk hamarabb haza, találjunk ki egy más cselekvést helyette, abban az időben, ami kimaradt, vagy pihenést. És mikor a naptárunkat ilyen szépen felbontásban látjuk, akkor ki fog derülni, hogy mi az, amiben nem gazdálkodunk okosan. Melyik időt és melyik tevékenységet nem végezzük el helyesen. Amikor elfolyik az idő, ott lehet például a delegálás hiánya, a gyors döntés hiánya, az, hogy nem bízunk emberekben, és nem adjuk át nekik a feladatokat, nem osztjuk meg, nem tudunk segítséget kérni. És ezeket meg kell figyelni, vagy érdemes megfigyelni, hogy mit csinálunk, mi a hiba. Ha nem bízom az emberekben, miért nem bízom? Maximalista vagyok, azt hiszem, hogy mindent én csinálok meg jól, és a másik nem, akkor ezen érdemes korrigálni, mert ez időt fog nekünk megtakarítani. Például a delegálás, hogy nem szeretem megkérni a másik embert, mert egyrészt túlterhelt, azt hiszem, hogy nem tudja időre megcsinálni, akkor érdemes megvizsgálni, hogy mire van szüksége, hogy úgy dolgozzon, vagy úgy lássa el ezt a feladatot, ahogy mi szeretnénk. És ezt ne csak a munkahelyre értjük, hanem otthon is. Senki nem mondja azt, hogy például a férj nem porszívózhat fel, nem készíthet elő egy vacsorát például, és egy picit átadjuk. Tehát az idő, mint olyan, nagyon ritkán gondolunk rá, mint az egyik legértékesebb dolog az életben.
Például ugyanitt van a már említett én idő is, hogy az emberek többsége egész egyszerűen nem talál helyet ennek a bizonyos én időnek, mert annyi elfoglaltságon van, vagy bűntudatból egyszerűen nem vagyunk hajlandóak magunkra szánni egy fél órát sem.
Is, és még ide tartozik az is, hogy nem tartom magam érdemesnek rá, nincs önszeretetem, vagy nincs rendben az önszeretetem, vagy megcsinálok bármit mások helyett, mert menekülök, nem szeretnék hazaérni, mert otthon konfliktusok, problémák, vagy szőnyeg alá söpört problémák vannak, ki nem mondott szavak és érzelmek, vagy ezt a mintát láttam, és nem tudom, hogy másképp is lehet. Aztán van a szégyenérzet, hogyha én magamra szakítok időt, akkor azt szégyelni fogom, esetleg azt hiszem, hogy mások önzőnek tartanak. Akkor a külső véleménytől, a megítéléstől való félelem nagyon összetett, és ezért érdemes, amikor megvizsgáljuk a naptárunkat, és megvizsgáljuk, hogy mit miért teszünk, és ezt mind-mind-mind az idő viszonylatából megközelítve, felfedezünk olyan önismereti elakadásokat, amelyekkel nagyon-nagyon érdemes foglalkozni.
Na de ha már ez a naptár és a beosztás szóba került, ugye az a példa, amit felvázoltál a beszélgetésünk elején, az egyfajta ilyen katalógus családnak, meg katalógus életnek tűnik. Tehát, hogy gondolom azért vannak közös halmazók, tehát mi van akkor, hogyha valaki egy családi vállalkozásban dolgozik, akkor még többet van együtt a családjával, mint amennyit egyébként szánna a naptárjában rá, vagy ha például a munkatársai közül kerül neki alapvetően a barátai, és aztán este velük menne el mégiscsak iszogatni például. Tehát, hogy azért ez azért nagyon személyre szabott kell, hogy legyen.
Személyre szabottnak kell, hogy legyen, és mégsem, bizonyos tekintetben, vagy ahogy mondtad, a megosztott. Például megosztott Google naptárokat érdemes tartani a családtagjainkkal, hogy egymásra rálássunk, illetve egy közös színnel szerepelnek a közös programok. És ez a gyerekekre is meg lehet tanítani már most a gyerekeket a hatékony időbeosztásra. Hogy pontosan látják, és ez nehogy átvigyen minket egy ilyen túlracionális dologra, mert egyébként meg úgy, ahogy a pénzt beosztjuk, és úgy, ahogy a számlákat tudjuk, hogy be kell fizetni, ugyanígy az időt is érdemes beosztani. És ugyanígy, ahogy mondod, hogy a barátokkal való időtöltés, akikkel együtt dolgozunk, érdemes tágítani az ismeretségi köreinket. Akár velük eljárni olyan helyekre, ahol minket új impulzusok, új leckék, új dolgok érhetnek, amelyektől mi fejlődni tudunk és gazdagodni. Mert ha mindig ugyanazokat a köröket járunk, és a naptár meg tudja mutatni nagyon jól, hogy sémákban működünk, mindig ugyanaz történik, vagy esetleg egyre bátrabbak leszünk, egyre jobban beengedünk olyan dolgokat az életünkbe, az időnkbe, amelyekről csak ábrándoztunk eddig, és nem mertünk lépni.
Na de maga a naptár ténye, az már önmagában egyfajta ilyen kötöttséget jelent, tehát nem írhatom be azt, hogy szerdán 4-től 5-ig spontaneitás.
De igen, nyitva hagyod.
Ja,
ott például beírsz egy, tehát beszínezett sárgával, és nem írsz be semmit. Dehogy nem. Hagyod, és figyeled a történéseket, hogy az életed mit hoz be. Mert oda be fog hozni valamit, hidd el, föl fog hívni valaki váratlanul, neked jön eszedbe valami, hogy valaki, hogy szívesen csinálnád, és épp találsz rá egy társat, és meg fogod csinálni. Tehát hagyni kell percek, szabadon kockákat, időintervallumokat, ahova a sors, az élet, vagy akár ami tudattalattink, ugye oda vonza.
Na most ezt a tudatosságot nyilván nagyon nehéz megőrizni, mert amikor mondjuk 3 héten keresztül sárgán üresen hagytam a 3-tól 5-iget, és nem történt senki, és senki nem hívott föl, akkor a 4. héten oda be fogok iktatni mondjuk egy nagy takarítást.
Én most merek veled fogadni,
hogyha
3 hétig beírod, nem lesz üres. Lehet, hogy az 1. héten igen, de utána nem lesz üres. Valami történik fog, ha figyeled. Na ugye, és itt jön ez a mostban élés, hogy hallod-e, amikor valaki valamit mond, vagy kérdez? Odafigyelsz-e eléggé? Mert hogyha folyamatosan tele van a naptárad, és nem hagyod ki ezeket a szabadidőket, ahogy te mondtad, akkor azt sem tudod megengedni azt a luxust, hogy meghalsz, vagy meglásd a lehetőségeket, amelyek veled szemben érkeznek.
Hogyha például nyilván szabadon is hagytam magamnak időt, ahogy ugye ezt megbeszéltük, meg hát nyilván beosztottam úgy az időmet, hogy pár hét után feltehetően már azt látni fogom, hogy hol esetleg hol csúsznak el ezek a dolgok, akkor az a happy end ebben a történetben, hogyha van, hogy azt látjuk, hogy hát itt felszabadult még egy szabad fél órán, még egy órán, mert helyesen osztottam be az időmet, és akkor az ember egész egyszerűen új motivációkat keres, talál, más irányba viheti el az életét, tehát hogy más módon fogja a szabad idejét végül is betöltötté tenni?
Igen, egyrészt így, másrészt meg meglátja azokat a hiányokat, amelyeket pótolni tud, amelyben fejlődni tud, és ahogy azokat kezdi korrigálni, kezd tanulni, a teljes élete megváltozik. Tehát, hogyha elindulsz egy táblázatból és egy önvizsgálattól, mert igazából ez egy önvizsgálat, hogy épp most hogyan élek, és hogyha például 2 hetet előre leírsz az alapján, ahogy most élsz, és utána leírod az ideálisat, hogy mitől éreznéd te jól magad, motiváltnak, boldognak, jókedvűnek, és mire van szükséged, mert az a helyzet, hogy többször mondjuk magunkban, vagy így a barátoknak, hogy szükségem lenne erre vagy arra, de nem tesszük meg, és görgetjük magunk előtt ezeket a vágyakat, ezeket a, és itt most tényleg, hogyha a kisgyermekes anyukákra gondolok, hát ott nagyon-nagyon sok van a listán, amit nem mernek megtenni, vagy nincs segítség, nem mernek segítséget kérni. De ne csak rájuk gondoljunk, hanem ugyanígy a férfiakra, amikor túlvállalják magukat, munkahelyen, otthon is helyet akarnak elni, tehát, hogy segítségkérés, mint ahogy az előbb mondtam, hogy kiderül, hogy mi nem megy jól. És a személyiségünk gyönyörűvé válhat, és sikeres ember lehet belőlünk, hogyha egy önvizsgálat után, egy korrekció és szabadság. Mert nagyon fontos, hogy ezt a táblázatot ne úgy érezzük, hogy minket köt. Ezért is jók ezek a kis sárga szabad pontok, hogy ne kössön. És még egy fontos dolog, amit nem mondtam, az az, hogy kell a szabadság. olyan kulcsszavaknak a használata a naptárban, amikor ránézünk és olvasunk, egyből érezzük, akár most a szabadságra gondolok, szabadság tenger, vagy szabadság méz, hogy legyen az érzékszerveinkre valamilyen hatással, ugye vizualizáljuk. Vagy például, ha határidő a munkahelyen, és beírjuk, hogy van egy határidő, akkor érdemes, hogy hozzáírjuk már a sikert és a jutalmat. Tehát sikeresen lezárom ezt meg ezt a projektet. Tehát nem csak leadás írjuk, hogy projektleadás, hanem sikeres leadás. Ugye előrevetítem. Ha utána írok egy jutalmat, ünneplés, és miből áll az ünneplés, akkor a lélek, és nem csak a lélek, a tudattalatti erre készül. Az utolsó 100 métert már úgy fogjuk megtenni, hogy jé, közeledek ugye a finishhez. És nem az a jaj, még van, most vajon megoldom, nem oldom. És amikor egy projektet kiírunk, akkor oda kellene, hogy írjuk a segítséget, kik segítenek a projektben. Nem vagyok egyedül. Ez egy másik motiváló érzés, és egy olyan, amitől a személyiségünk gazdagszik. Ez azért is jó, mert hogyha például december 30-án vagy 31-én visszatekint az ember a naptárára, és fölelevenedik benne a rengeteg jó élmény, mert kulcsszavakból élünk, a tudattalatin kulcsszavakra építkezik, visszatekint, és büszke lesz, büszkén zárja az évet, és a tanulságokat is be kell írni.
Nagyon szépen köszönöm Estót Márta coachnak, hogy az időbeosztásról beszélgetett velem.
Én is nagyon szépen köszönöm, és mindenkinek sok sikert kívánok ehhez.
Tedd, vagy ne tedd, de ne próbáld!
Mára ennyi volt a Galaxis Kalauz, jövő héten ugyanekkor találkozunk, hamarosan archívumunkból visszahallgathatják a mai adást is, valamint a rádió és a Galaxis Kalauz Facebook oldalán is további érdekességeket találnak, illetve ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszöni a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Tímár Ágnes. Viszont hallásra!
Viszlát, és kösz a halakat! Ez volt a Galaxis Kalauz. Tímár Ágnes műsorát hallották. A Klubrádió korábbi adásának ismétlését hallották.